Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a mai délutáni istentiszteleti alkalmunk alapigét a 40 Ézsaiás profétakönyvének 46. részében találjuk megírva. Ezt a fejezetet fogjuk teljes terjedelmében elolvasni ezen a mai délutánon, Ézsaiás profétakönyvének 46. fejezetét, mind a 13 verset fönnállva hallgassa meg a gyülekezet. Tehát Ézsaiás profétakönyvének 46. fejezete így szól hozzánk. Összerogyott bél, leroskadt Nebó, állatokra és barmokra rakták szobraikat, amelyeket nektek kellett hordoznotok, most fáradt állatokra kerülnek teherként. De nem tudják megmenteni a terhet, leroskadnak, összerogynak mind, maguk is fogságba kerülnek. Hallgass rám, Jákob háza és Izrael házának egész maradéka, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek, vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Úgy ugyan kihez hasonlítanátok engem, kivel mérhetnétek össze, kivel vethetnétek egybe, akihez hasonlítanék. Kiöntik az aranyat az erszényből, kimérik az ezüstöt a mérlegen. Ötvöst fogadnak, hogy Isten készítsenek belőle, és leborulva imádják. Bálára veszik, úgy hordozzák, ha helyére teszik, ott áll, el nem mozdul helyéről. Ha kiáltanak hozzá, nem válaszol, a nyomorúságából nem szabadít meg. Emlékezzetek csak, és piruljatok, szívelejétek meg ezt, ti hűtlenek. Emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más. Isten vagyok, nincs hozzám hasonló. Előre megmondtam a jövendőt, és régen, amíg meg nem történteket. Ezt mondom, megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Elhívok napkeletről egy saskesejűt, tervem végrehajtóját messze földről. Alig szóltam, már is elhozom, kigondoltam, már is megteszem. Hallgassatok rám, konok szívűek, akik messze vagytok az igazságtól. Közel van igazságom, nincs már messze, szabadításom nem késik. A Sionon szabadulást szerzek ékességemnek, Izraelnek. Eddig az ige, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy a te ígéret adod a mi kezünkbe ezen a mai délutánon is, és arra kérünk téged, atyánk, hogy ebből a régi proféciából adj nekünk szóló, mára vonatkozó aktuális üzenetet, hogy ennek gazdagsága építse a mi hitünket. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjének, amikor arról tanít bennünket, és tanította az ő népét már az Ószövetségben, hogy milyen módon kell az Istennel való viszonyunkat kiépíteni és azt ápolni, akkor Isten igéje mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy törekedjen Isten népe mindig, minden korban olyan Isten ismeretre, ami egyrészt egy valóságos Isten ismeret, és ugyanakkor egy helyes Isten ismeret. Azért bátorít a Biblia bennünket erre, hogy erre vegyük is a fáradtságot az ige tanulmányozása által, az életünknek és egyáltalán a teremtett világnak az értelmes szemlélése által, lásd Pál apostolnak a római levelében való tanítását a tekintetben, hogy az Istenről alkotott kép, amelyben keresztül, és amely képeken és dolgon keresztül Isten bemutatkozik az embernek, és bemutatkozik nekünk is, azáltal egy helyes és egy egészséges Isten kép alakuljon ki rólunk. Ugyanis, hogyha ez az Isten kép sérül, és helytelen módon valamilyen torz Isten kép alakul ki, akkor ezáltal az Isten imádatunk, az Isten imádása, az Isten tisztelete, és az Istennek a követése is egy alapvetően torz útra fog elő vagy utóbb terelődni. És látjuk a Biblia tanítását a tekintetben már az Ószövetségben, és tulajdonképpen ez a mai délutáni ige is ebbe a kategóriába sorolandó, vagy sorolható. De az Újszövetségben is látjuk ezt, például éppen a már a délelőtt említett Galata levél kapcsán is, hogy amikor nem veszi a fáradtságot Isten népe arra, hogy ezt az Isten képet, amelyet Isten nagyon sokféle módon és sokféle képen próbál tisztává tenni az ő népe számára, Ha nem veszi a fáradtságot Isten népe, hogy ezt a képet valóban tisztán tartsa, és ezáltal egy helyes Istenkép alakuljon ki az Úrról bennünk, akkor az egész Isten tiszteletünk könnyen félrecsúszhat, és amikor félrecsúszik az Isten követésünk, az általában abban is realizálódik nagyon sokszor a gyakorlati életünkben, hogy elkezdünk bizonytalankodni, és elkezdünk bizalmatlankodni, különösen Isten felé. Isten felé kezdünk el bizalmatlankodni. Elkezdjük tőle megvonni azt a bizalmat, amiről talán korábban azt tudtuk és vallottuk is, hogy igen, az Isten képes arra, hogy megtartson, képes arra, hogy átsegítsen, képes arra, hogy megoldásokat adjon számunkra, de most valahogy egy olyan helyzetbe kerültem, egy olyan helyzetben vagyok, hogy ezt a bizalmat nem tudom az Istennek maradéktalanul megadni az életemben. És amikor ilyen helyzetek alakulnak ki, és egyfajta ilyen hitválságok tudnak bennünk időnként erőt venni, azt mondom, hogy ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor már kaphattuk, vagy érhettük tetten önmagunkat ilyeneken, akkor érdemes felülvizsgálni, hogy az Isten képem az mennyire reális. Mennyire azt az Isten képet látom, amit Isten önmagáról szeretne velem láttatni, vagy pedig mennyire engedtem, hogy eltorzítsa ez a világ, ennek a világon nagyon sokféle izmusa, ami ránk is hatást próbál gyakorolni, és próbálja ezt az Isten képet, ezt az egészséges Isten képet egy torz Isten képé alakítani. Ézsaiás próféta könyvének ez a fejezete, amit olvastunk a Bibliában, a 46. fejezete, tulajdonképpen erről számol be, hogy Isten népe már sokat gyára azzal a fajta kísértéssel harcolt, hogy és nem ugye rosszul harcolt, ezt azért szeretném hozzátenni, hogy bizalmat adjon az Istennek, vagy ne adjon bizalmat az Istennek abban a helyzetben, amelyben éppen van. Mennyire bízza az Istenre az egész életét, vagy pedig mennyire próbáljon saját maga fejére, okoskodásaira, vagy eszére hagyatkozva, úgy önmagát hajánál fogva kiemelni abból a gödörből, amelyben éppen van. És azért nagy kísértés ezt testvérek, mert igazából a mai kommunikáció a világban és az országban is, az valahol egy kicsikét erre az utóbbira biztat bennünket, hogy igenis meg tudjuk magunkat hajunknál fogva ragadni, és ki tudjuk emelni magunkat. Ugye nagy szenzáció a héten, nem akarok politikai szavakat itt mondani, hogy ugye kikerültünk ezzel a deficit eljárás alól állítólag, ugye, vagy ki fogunk kerülni, és ugye a kommunikáció úgy szól ebbe a dologban, hogyha megfigyeltük, hogy Magyarország képes saját maga finanszírozni magát, képes volt saját maga kihúzni magát ebből a gödörből, ami egy kicsikét mind arra hajaz, hogy igenis akkor mi is képesek vagyunk megoldani az életünk problémáit, amire egyébként nem vagyunk képesek. De mindaddig, ameddig elhisszük és bedőlünk ennek, hogy én képes vagyok rá, akkor az Istentől elkezdem megvonogatni ezt a fajta bizalmat. És ez egy állandó harc, egy állandó kísértése volt már az Ószövetségben is, Isten népének, hogy ezt a fajta bizalmat, amelyben éppen ők voltak egy adott helyzetben, ebben most megadjuk az Istennek ezt a bizalmat, vagy pedig vonjuk meg tőle, és próbáljuk meg a saját eszünk szerint végigvinni ezt a válságmenedzserést, hogy egy mai szót használjak ebbe a dologba, hogy majd csak valahogy majd kiráncigáljuk magunkat abból a helyzetből, amivel kerültünk. Ha egy picit tovább lapoznánk a Bibliában, Ézsaiás könyvében, akkor nagyjából az 57. fejezetig lenne érdemes ellapoznunk ebbe a témában, és ott látnánk azt, hogy Izrael népe hogyan vonta meg Istentől ezt a bizalmat, és hogyan terjesztette ki egy másik Isten felé, úgy hívták az Istent, hogy Molok Isten, amely egy picit a spiritizmus kategóriáját jelentette abban a korban. Nem áll ettől a mai világtól és a mai embertől sem távol a spiritizmusnak különböző válfaja, hogyha már szellemi dolgokról kell ugye beszélnünk, és szellemi dolgokra is nyitottaknak kell lennünk, akkor általában előszeretettel használja a mai ember a spiritizmusnak különbözőféle válfaját arra, hogy esetleg a maga dolgait ezzel megmenedzselje. Nos, Isten népe is az 57. fejezetben, Ézsaiás könyvében erről ad tudósítást, hogy ezt tették, az Istentől megvonták a bizalmat, és odaadták a bizalmukat ebbe az Istenbe vetve, hogy majd ő segít nekünk. Aztán egy picikét még tovább hoz a Bibliát, a 65. fejezetig, hogyha ellapozunk, akkor ott is azt látjuk, hogy ott meg egy különleges Isten kezdett el tisztelni Izrael népe, ami ma is nagyon divatos. Ugye ezt az Istent Gád istenének hívták, amely más néven a szerencse istene is volt. Izrael népe ugye a szerencsében kezdett el bízni, azt gondolta, hogy ha majd valamilyen szempontból, most egy picit ez lehet, hogy mai gondolat lesz, de megütjük a főnyereményt valamilyen egyiptomi hadsereggel, vagy valamilyen más módon, valami politikai bravúra, akkor majd a szerencsénk majd ki fog bennünket hozni abból a helyzetből, amiben vagyunk. Ugye ne felejtsük el, Ézsaiás próféta, fogságbeli próféta volt. Izrael népe fogságban van ekkor, amikor írja Ézsaiás ezeket a proféciákat. És tulajdonképpen ennek a fejezetnek a nagy kérdése, amit igazából szeretnék ma délután a testvérek szívére is helyezni, és e tekintetben jó lenne a saját magunk életében vizsgálódnunk egy kicsikét, ezen a mai délutánon, hogy a hordozás tekintetében és a hordoztatás tekintetében mi hogy gondolkozunk. Ugye és ennek a fejezetnek az volt a tétje, hogy Isten nagyon gyakran csinált egy ilyenfajta, hát hogy is mondjam, a testvéreknek egy ilyen vetélkedőszerűséget Izrael népének, hogy na nézzük akkor ki az igazi Isten. Ugye Kármelhegyen is történt Illés korában ilyen. Ugye picikét szeretjük az ilyen versengéseket, amikor úgy látjuk, hogy na akkor nézzük, hogy ki nyer. Nézzük, hogy valójában ki az erős, ki fogja, ki az, aki majd bizonyítékot ad nekünk arról, hogy őben érdemes bízni. Nagyon nyitottak vagyunk mi erre. Isten időnként belement ebbe a különös játékba. És Ézsaiás korában, Ézsaiásnál éppen ebben a 46. fejezetben csinált egyfajta versenyt, önmaga és azok között a bálványistenek között, amelyeknek a bizalmat elkezdte Izrael népe megadni, és velük szemben Istentől pedig megvonni. És azt mondta, hogy nézzük meg, egy kategóriát nézzünk most meg, még pedig a hordozás és hordoztatás kategóriáját, hogy vajon melyik Isten az, amely igazából hordoz titeket, és melyik Isten az, amely igazából arra szorul, hogy ti hordozzátok őt. És hogyha a figyelembe veszünk ezt a Zsoltát, akkor ugye azt látjuk, hogy azt mondja Isten igéje, leleplezve szinte rögtön a legelején, már az első verstől kezdve, a különbséget, azt mondja, hogy a bálvány Isteneknek a jellemzője az, hogy azt nektek kell hordozni. Azt ti hordozzátok. Ellenben én, mondja az Úr, gyermekségetektől fogva egészen vénségetekig, az egész életeteken át hordoztalak, és hordozni is foglak titeket. Rögtön megvan tehát a különbség, amellyel igazából különbséget lehet tenni. Ugye azt mondtam az imént, hogy fogságban van Izrael nép, és egy különleges helyzetben van, mert akkor íródik le ez a profécia, amikor tulajdonképpen Ézsaiáson keresztül Isten már beszél arról, hogy a babiloni nép és a babiloni hadsereg hamarosan le fog győzetni isteneivel együtt, mert jönni fog egy másik birodalom, amely majd legyőzik, hogy ezek voltak a perzsák, és tulajdonképpen ez a Bél nevezetű Isten, akiről itt az első versben már is olvasunk, hogy összerogyott Bél, ugye, ez volt Babilonban a főisten. Ez volt az, akit leginkább akkor Izrael népe is imádott, vagy követni próbált, ilyen szempontból alkalmazkodva az az új helyzethez, amelybe kerültek a fogság kapcsán. És ugye azt látjuk, hogy azt mondja Isten, hogy amikor eljön ez a helyzet, hogy a perzsák eljönnek majd Babilonba is, legyőzik ezt a sereget, az isteneivel együtt, akkor az fog majd történni, hogy ti majd ezeket az isteneket fölpakoljátok szamarakra, meg magatok, és aztán viszitek, ameddig bírjátok. Amelyik fából készült, azzal nincs is nagy problémát, az könnyű, de amelyik kőből készült, azt inkább csak vonszolják a sárba, meg a porba. Milyen nevetséges, és milyen megalázó, hogy Istent aki előtt hajbókolnak, akit imádtak, utána menekítik, porba és sárba húzva, mert egyébként összerogynak alatta. Teszem fel a kérdést csak halkan, hogy általában nem az Istennek a dolga az, hogy valamilyen módon megmentsen bennünket. Nem az a jó Isten, nem az az igazi Isten, akihez szabad kiáltani, és ez az Isten meghallgat bennünket és cselekszik. Emlékszünk az 50. Zsoltárnak az ide vonatkozó ige versére? Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én meghallgatlak téged, és te dicsőítesz engem. Egy milyen szép vonulata ez annak a gyakorlatnak, amit az Istenbe vetett bizalom tekintetében nekünk kellene gyakorolni. Hogyha úgy érzed, hogy bajba az életed, ha úgy érzed, hogy nincsen kimenekedési útja az életednek, és egyszerűen bezárultak az ajtók előtt, tehát, hogy összecsaptak a hullámok a fejed fölött, azt mondja Isten igéje, hogy hív segítségre engem. Ne azokat a világi isteneket cipeld magadon, amelyek soha nem segítenek rajtad, és soha nem is segítettek, hanem abba az Istenbe vesd a bizalmat, aki arra bátorít, hogyha kiáltasz hozzám a nyomorúságból, akkor én megsegítlek téged, hogy te engem dicsőíthess, mondja az Isten. Az élő Istennel kapcsolatosan ez tehát az a tapasztalat, amit Ézsaiás szeretett volna újra az ő népe elé helyezni, hogy emlékezzetek vissza, hogy milyen a mi Istenünk. Ha kérdeztétek őt a jövendőről, ő elmondta nektek, hogy mi lesz a jövendő. Ha segítségül hívtátok őt, megtértetek hozzá, az Isten nem fordult el tőletek, hanem odafordult kegyelemmel, szeretettel, és megadta kellő időben számotokra a kimenekedést. Ja, hogy ezt időnként néha nehéz kivárni. Hát igen, ez a mi nagy problémánk. Mindannyiunk, én azt gondolom, mert amikor hozzászoktunk ebbe a világba ahhoz, hogy adj uram, de rögtön és azonnal, ugye, egy picikét olyan ez, mint amikor elmegyünk a McDonald's-nak a McDrive részében, nem tudom ki jár ott, ki szokott időnként járni ilyen helyekre. Mi szoktunk ilyen bűnöket elkövetni, időnként elmegyünk erre a nem egészséges helyre. És nagyon tetszik nekünk azt, hogy ki se kell szállni a kocsiból, csak lehúzzuk az ablakot, és bemondjuk ott a mikrofonon, mit szeretnénk, arrébb gondolunk 20 métert, és mondjuk a balatesti lűr, ott akkor nem is csak egyszer kinyújtják a cuccot a kezünkbe, beadjuk a pénzt, és már is mehetünk, és 2 percen belül már eszünk is. És mennyire szeretjük mi ezt az Istennel is alkalmazni, hogy Uram, itt bemondjuk, hogy mi a problémánk, mire odaérünk, legyél szíves azóta nekünk tálcán és jó italjat kívánva, mondd azt, hogy akkor itt van a megoldás. Mennyire szeretnénk, csak lehet, hogy egy kicsit az út az hosszabb. De az ígéret az megvan erre, és az Isten az nem olyan, hogy meghazudtolja önmagát, hanem hogyha ő azt mondja, hogy hív segítségül engem, ha ő arra bátorít bennünket, hogy tegyünk egy próbát vele. Ugye Illés próféta korában a Kármel hegyen történt nagy drámának ez volt a tétje. Nézzük meg, hogy ki az Isten. Nézzük meg, hogy ki az Isten. És kezdjétek ti, mondta nekik Illés a Boál papoknak, és akkor lássuk be, mi fog történni. És akkor eljött az a pillanat, amikor Istenhez ő imádkozhatott, az élő Isten, az Illés, akkor megint megvoltak a következmények. Az Isten az lép. Az Isten az intézi a dolgokat. Csak időnként nekünk nagyon nehéz ezt kivárni. Ézsaiás korában is ugyanez volt, és egyben ez a népnek is a tragédiája volt, hogy azon kívül, hogy nem adtak neki kellő bizalmat, azon kívül még igazából megsiettetni próbálták az Istent, és olyan megoldásokba mentek bele, amely az ő vesztüket is hozta, amikor a babiloni hadsereg eljött. Miért fontos erről a kérdésről beszélünk, és egyáltalán miért tisztelték ezeket az isteneket Izrael gyermekei, és egyáltalán mennyiben voltak ezek istenek? Napóleonnak volt egy mondása, hát hogy ő mennyire volt hívő ember, azt nem tudom, de ő hozzá fűzik ezt a gondolatot, hogy az emberek mindent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliába. Az emberek mindent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliába. Én azt gondolom, hogy ez ma nagyon igaz mondat a mai emberekre. Nagyon igaz az, hogy mindent hajlandóak elhinni, mindent hajlandóak elfogadni, csak annak ne legyen köze, lehetőleg semmi köze ne legyen az igéhez, Isten igéjéhez. Beszéltem a testvéreknek, hogy volt egy nagyon szomorú találkozásom az egyik fiatalunkkal, akiket még az első gyülekezetünkben ismertünk meg, és nagyon fiatalon kezdtek el járni imaházba. Római katolikus hátterű volt ez a fiatal fiú, és hát egy jó 6-8 évvel később találkoztunk egy esküvőn egymással, és hát mivel ők nem tudom milyen autóval, vagy milyen tömegközlekedéssel jöttek, hát mi vittük őket el egyik helyszínről a másikra, hogy kicsit beszélgessünk egymással. És hát bennünket ledöbbentett az, hogy hát ez a fiatal fiú az beállt Krisnásnak. Beállt Krisnásnak, és hát én úgy persze kicsikét azért, hogy sokkolt a hír, és mondom, hogy hát mondom, fiam, de csináld már ezt, mondom, hogy te minden hajnalok hajnalán fölkelsz 3 órakor, hogy babákat öltöztessél, mint egy, mert mondom, a lányom csinálja most ezt. Mondom, ne csinálj, hogy felnőtt emberként ilyeneket csinálsz. És mondta, hogy persze, ez teljesen normális dolog, hogy fölkölöket öltöztetni, és mondja, de olyan zöldségeket, mondom, hallottam magad egyet, amiket beszélsz? És aztán persze a beszélgetés szót követett, és aztán mondtuk el, hogy végülis mi vitt téged arra rá, hogy ekkora fordulatot vegyél, hogy ez egy dolog, hogy már nem jársz baptista imaházba, mert nem jársz, de hogy még a saját vallásodtól is, a keresztény vallástól is elfordultál egy ilyen helyre, és akkor az volt neki az egyetlen épkézláb magyarázata, hogy azért, mert mi keresztények nincsenek válaszaink arra, hogy például mi van az UFO-kkal. És hogy a kristások ezek úgy megválaszolják, hogy mi van az UFO-kkal, hogy ez egy fantasztikus, és ezért lett kristatudatú. Az emberek mindent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. Egyébként értelmes gyerekről van szó. Tehát mind a mai napig nem értem, hogy mi történt, hol lett a defekt, de valahol nagyon nagy lett. És igazából ez van. Ez van, és azt látjuk, hogy Ézsaiás korában is, noha ezek a bálványistenek, sem a Bél, sem a Molok, se pedig a Dág istene nem adott igazából soha kézenfogható segítséget nekik, mégis ebben bíztak, holott az élő Isten, amikor hozzá kiáltottak, amikor hozzá menekültek, mindig segített. Nagyon sok igét vonultat föl a Biblia a tekintetben, hogy ezt alátámassza, csak néhány igeveset fogok most megjeleníteni, nem fogom felolvasni, mert nagyon kéne akkor gyorsan lapozgatni a Bibliába, és nem akarok időt húzni ezzel. 2 Mózes 19.4-ben van arról szó, amikor Izrael népe a honfoglalás időszakában van, hogy Isten hogy emlékezteti őket arra, hogy hogyan hordoztalak én titeket. Úgy hordoztalak, mint ahogy a sas hordozza az ő kölykeit, vagy az ő fiókáit. Palesztinában él egy olyan sasfaj, állítólag én nem láttam még ilyet, de él egy olyan sasfaj, amely nagyon különleges módon tanítja repülni a fiókáit. Úgy tanítja repülni, hogy amikor ezek a fiókák kirepülnek a fészekből, akkor az anya alájuk repül, és ott marad alattuk, hogyha véletlenül elfáradnak ezek a kis fiókák, akkor tulajdonképpen az ő szárnyára esik rá. És utána így hordozza őket. És azt mondja Isten, hogy ahogy a sas hordozza az ő fiókáit. Úgy hordoztalak titeket. Aztán a Mózes 5. könyvének első részének a 31. versében szintén ugyanerről van szó. Isten hogyan hordozta az ő népét, ifjúságától fogva, és Ézsaiás 63. fejezetében is, a 9. versnek a utolsó B részében ugyanerről beszél Isten, hogy hogyan hordoz ő, hogyan vállalta föl az ő népét. Ami nagy tanulság lehet számunkra ebből az igéből, az az, hogy Ézsaiás proféta arra próbálta fölhívni az ő népének a figyelmét, hogy annak, aki nem az élő Istenben bízik, annak igazából a valóság nagyon komoly terhet fog jelenteni. Az Új Szövetségre szeretnék egy kicsikét utalni a testvéreknek a gondolkozásában, és menjünk e felé egy kicsikét ebben az irányba. Amikor az Úr Jézus a farizeusokkal nagyon sokszor konfrontálódott, ugye az ő konfrontációiknak az egyik nagyon fontos alapeleme az ugye az volt, hogy Jézus azt vetette a farizeusok szemére, hogy ti mindenféle tilalmakkal és mindenféle törvényekkel és leírásokkal mit csináltok a néppel? Terhelitek. Terhelitek a népet. Ugye beszéltem a testvéreknek néhány héttel ezelőtt arról, ugye, hogy 284 parancsolat és azt hiszem, hogy 365 tilalom volt, amit igazából tartani kellett volna Jézus korában Isten népének, és azt mondták, hogy ha ezt betartjátok, akkor jók vagytok Istennél. Akkor jók vagytok Istennél. Jézus Krisztus pedig azt mondta, hogy Isten nem így gondolkozik. Hanem Istenről, amit tudni kell, az az, hogy ő egy szerető Isten. Mégpedig mindenkit és mindent megelőző szeretettel szerető Isten. Azt mondja, hogy a Biblia arra tart bennünket, hogy amikor mi még meg sem születtünk, ő már akkor szeretett minket. Amikor nekünk esélyünk nem volt arra, hogy eldöntsük, hogy szimpatikus vagy nem szimpatikus, akarom vagy nem akarom, ő már akkor szeretett minket. És ez a féltőn szerető Istennél nincsen ilyen lista, hogy mondjuk rám, mi az, ami tilos, amit nem szabad megtenni, mi az, ami parancs, és ezt kell megtenned, nincs ilyen, hanem az van maximum, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes erőből, teljes szívedből, teljes lényedből. Ezt mondja Jézus, amikor összefoglalja a parancsolatot, hogy ez az első, és a másik pedig az, hogy szeresd a te felebarátodat, mint önmagadat. És amikor Isten azt mondja, hogy úgy szeressetek engem, hogy a 10 parancsolatnak és a bevezető gondolata már erre tanít bennünket, hogy én vagyok az egyedüli Isten, akkor Isten olyan szeretetet vár tőlünk, olyan bizalmat vár tőlünk, amely minden más istent, minden más bálványt kizár. Amiattünk, hogy ne legyen helye a szívünkben, a gondolkozásunkban, az életvitelünkben másnak hely. A másik gondolat, amit igazából Ézsaiás fölerősít ebből a fejezetből Isten népének, az a bálványoknak a tehetetlensége. És azt tudjuk nagyon jól, hogy a bálványok tehetetlensége mindig a bajban derül ki. Mindig, amikor az ember élete bajba kerül, vagy megpróbáltatásokba kerül, akkor derül ki az, hogy amiben bíztam, az gyakorlatilag rajtam nem segít. Az rajtam nem segít. Ha picit visszagondolunk 2008 előttre, mi volt az emberiségnek a nagy bizalomistene? Hát a pénz valamilyen szempontból, a pénznek a mindenhatósága. Kimondva, kimondatlanul mondták, hogy a pénzen mindent meg lehet venni, mindenkit meg lehet venni, és mindent el lehet érni. Aztán jött a pénzügyi válság, és kiderült a bajban, hogy akik ebbe bíztak, azok nagyon csalatkoztak. Mert nem tartotta meg őket a pénzük. Tahítót falu talán egyik leggazdagabb emberét nekem volt alkalmam eltemetni. Egy többszörös milliárdos volt. Nagy autópálya koncern pályázatokat nyert az országban, ilyen nagy, hatalmas földmozgató gépei voltak. Kiderült róla, hogy mégis földiek is vagyunk, csak oda vetette őt is az élet Tahítót faluba, és nagyon agresszív rákbetegség támadta meg őt. De úgy, hogy egyik napról a másikra. Kórházba került, nem volt vallásos. Amikor Tahitotóba kerültünk 2003-ban, rögtön így kora tavasszal volt egy park, szabadidőpark átadás, ahol hát ilyen megnyitó beszédet kellett mondani a lelkészeknek, és hát ebben a sorban engem is be kellett valahogy iktatni a vezetésnek a faluba. És ott találkoztunk először, helyesen ott hallott ő engem először. És azt mondta, hogyha, akkor még egészséges volt velem, hogyha bármiféle baj lesz, akkor én a baptista lelkésszel akarok majd beszélni. Úgy is volt, amikor bajba került, hívott engem, és tulajdonképpen egy másfél-két hónap alatt az ő betegsége lezajlott. Egy nagyon agresszív rákbetegség volt neki. Utolsó előtti napon voltam benne nála a kórházba, és ő azt mondta, hogy azért beszéltem magával, mert szeretném, hogyha maga nekem nem kertelne. Hát egy ilyen nagyon pragmatikus ember volt egyébként, szóval ne beszélj nekem félre, mondja meg, hogy mi az, amit nekem tennem kell most ebben a helyzetben. És akkor beszélgettünk, én mondtam, hogy nem fogok kertelni, az a helyzet, hogy meg kell térni. Ez van. Mondom, idáig a pénzben bízott, meg a pénzében bízott, olyan háza volt, hogy tudom, hogy hova lépjek. Márvány volt ott minden. Mondom, meg kell térni. Mondom, hajlandó-e erre? Azt mondja, hogy igen. Nagyon jó. Akkor kezdjük ott, hogy akkor mi van a bűnökkel. És a bácsi elkezdett bűnt vallani. Alig tudom már beszélni. És aztán a végén eljutottunk a bűnbánati imádságig. Elmondta. Másnak meghalt. De mielőtt még meghatol, azt mondta, hogy nézze, Sándor, nekem rengeteg pénzem van. Rengeteg pénzem van. De nem tudom egy perccel meghosszabbítani az életem, pedig akartam. Pedig akartam. Kiben bízol? Kiben bízunk? Mindig a bajban derül ki az, hogy ki az, aki képes rajtunk segíteni. És ez az ige arra biztat bennünket, hogy bízzunk abba az Istenbe, aki úgy beszél itt ebben a fejezetben, hogy én hordozlak titeket. A bálványokat nektek kell hordozni, és agyonnyom benneteket. Kifáradtok tőle, leterhelődtök tőle, és fogságra visz benneteket önmagával együtt. Ez a mai esti ige azt kérdezi tőlünk, hogy ki az, vagy mi az, ami majdnem ugyanolyan fontos, vagy fontosabb, mint Isten. Az olyan szólások, amiket nagyon gyakran hallunk, valóságban mögötte, egyet mondok például, hogy annyira imádom a kisunokámat. Hallottunk már ilyet? Nagymamák, nagypapák. Hányszor mondják ezt, hogy imádom a kisunokámat? Imádom a feleségem főztjét? Vagy imádom ezt, imádom azt? Én erre azt szoktam mondani általában, hogy imádni mással, akit kell, a kisunokát, meg a feleségem főztjét szeretni kellene. Egyébként ez zárójelben mondom, időnként sokkal komplikáltabb. Sokkal komplikáltabb azt mondani, hogy szeretem. A másik azt mondom, hogy imádom. Gondoljuk ezt egyszer végig. Az Istent imádni kell, egymást pedig ilyen szempontból szeretni kell. De akarva, akaratlan, mivel ilyen szavakat kezdünk el használni, és használunk a mindennapi életben, ez azért feltételezi azt, hogy vajon a bizalmunkat e tekintetben kibe és mibe vetjük. A korintusi levélben szeretnék egyetlen igeverset olvasni, és hadd zárjam ezzel az én mai délutáni szolgálatomat. Pál apostol bálvány ügyben a korintusi gyülekezethez a következőt tanácsolta, Nekünk pedig egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érte, és egyetlen Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is ő általa. Kívánom, hogy legyen ez a hitvallás a miénk is. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, csöndesedjünk el imádságra ezen a mai délutáni alkalmon, és hangosan, akit a lélek indít, röviden imádkozzunk minél többen.